Abban az időben Jézus Gabona földeken ment át szombaton, tanítványai pedig, mivel megéheztek, kalászokat szakítottak le, és azt tették. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: íme, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Ő pedig ezt válaszolta nekik: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kísérőivel együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket pedig nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban is megszegik a szombatot, és mégsem vétkeznek? De mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál. Ha pedig értenétek, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az emberfia ura a szombatnak is. Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba, ahol egy sorvat kezű ember volt. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól: szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik: ki az közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan. És sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat. De megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Eddig Isten igéje. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy te naponként tanítasz minket a te törvényedre. Mi Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te az életed példájával szemlélteted, hogy milyen is az a bizonyos keskeny út. Te botránykő voltál sokak szemében, mert te a törvényt nem betű szerint, hanem szellemében alkalmaztad. Aki éhes, annak az éhség csillapítása, aki beteg, annak a gyógyulása az előbbre való. Ezzel a szeretetet a törvény fölébe helyezted. Add, hogy mi is hasonlíthassunk hozzád, Mesterünkhöz, hogy mi bennünk is megbotoljék a világ, látva azt, hogy mi a szabad szerelemmel szemben házasságban élünk, az éljünk magunknak helyett mi gyereket nevelünk, a törvény kijátszása, a kiskapuk keresése helyett betartjuk az állam által megtartott törvényeket is, és nem csalunk ott, ahol mindenki azt teszi. Hogy a magam ura vagyok társadalmában, mi hadd lehessünk szolgák, akik nem a maguk érdekeit nézik elsősorban. Akik a munkahelyen nem csupán a pénzükért dolgoznak meg, hanem értéket szeretnének teremteni. Akik az iskolapadba azért ülnek be, mert tanulni szeretnének. És add, Urunk, hogy hadd hasonlítsunk hozzád abban is, hogy nem ítélkezünk, hanem a szeretetünk mindig előbbre való, mint az igazságérzetünk. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazugká tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Isten igéjének hallgatására készülve a 154. dicséretünket énekeljük. A 154. dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Istennek az az igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma 12. fejezetében a 8. vers. Mert az ember fia, ura a szombatnak. Kedves testvérek, a gyerektáboroknak egy visszatérő témája volt, hogy jöttek oda a gyerekek, és kérdezgették, amikor a bűn volt a napirenden, hogy hát mondjam már meg, hogy mi az, még ez is, még az is, és akkor hozták sorban a konkrét kérdéseket. Hát bűn az, amikor elveszem a testvéremtől, és csak egy kicsit kölcsön veszem. Bűn az, amikor visszafeleselek. Bűn az, amikor nem azt teszem, amit elvárnának tőlem. Bűn az, amikor muhó vagyok. Bűn az, ha visszaszólok valakinek. Megmondom őszintén, hogy felnőttek is szoktak kérdezni, ha nem egészen ezeket a kérdéseket, de kérdeznek olyankor, amikor nem tudják eldönteni, hogy valamit tettük jó vagy rossz. Mit szabad, és mit nem szabad. Leginkább olyankor kérdez az ember, többször és több embertől is ilyet, amikor igazolni szeretné saját magát, hogy amit tettem, az úgy volt jó. Az nem is olyan kirívóan nagy bűn, az még belefér, sőt, egyenesen hasznos, hogy én azt úgy tettem, mert másként nem is lehetett volna tenni az adott helyzetben. Igazolni szoktuk magunkat leginkább az Isten törvényével is. De kinek van joga meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz? Kihez mérjem a jó és a rossz fogalmát? És kinek van joga ahhoz, hogy számon kérjen? Vannak, akik úgy egyszerűen áthúzzák ezt a kérdést, és azt mondják, hogy nekem egyszerűen nincs is szükségem ilyen törvényekre, különösen nem a szombat megszentelésére, minek bírok dolgozni, majd pihenek, hogyha elfáradtam. Különben is a mai világban ezt a törvényt nem is lehet megtartani, meg egyáltalán az Isten rendjét. Az Isten törvénye az mindig, minden helyzetben, mindenki számára érvényes, még ma is. Megtehetjük azt, hogy félretesszük az Isten törvényét, de akkor számoljunk a következményekkel is. A farizeusok ezekben a szombati történetekben számon kérnek Jézustól és tanítványaitól, mert megbotránkoznak és ítélnek. Azt mondják, hogy olyat tesznek ők, amit nem szabad. De miről mondják azt, hogy azt nem szabad tenni? Ugye azt nem kifogásolhatják, hogy más mezején kalászt szednek. Ezt megengedte az Isten törvénye. Ott van az igében, ha bemész fele barátod gabonájába, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj fele barátod gabonájából. Hát ez kipipálva, ugye kezükkel szedegettek. Ugye nem is lehet pénzbe kifejezni, hogy mennyit, hát egy maroknyi mennyiséget. Nem okoztak igazából ezzel kárt. Szombaton is lehetett úton lenni, egy napi járóföld megengedett volt, azaz hát körülbelül egy kilométernyi szakasz, így tartja a törvény, hát ez is kipipálva, rendben. Akkor a következő, hogy hát szombaton nem lehetett munkát végezni, hiszen azt mondja a 10. parancsolatból az ide vonatkozó, hogy semmi munkát ne végezzetek. Bár ha jobban megvizsgáljuk az összes törvényt, már pedig mindig valahol az egészet kell néznünk, és nem csak egyeseket, úgy írja Mózes könyve, hogy annyit végezhetnek, amennyi az étkezéshez szükséges. És itt pont ezt teszik a tanítványok. A szombaton nem volt szabad gyógyítani, mert úgy gondolták, hogy ez is munkavégzés, csak akkor, hogyha életveszélyes volt az a sérülés. De hát itt nem erről van szó. Mi akkor a bajuk a farizeusoknak? A bajuk igazából Jézussal van, Jézus személyével, aki nagyon más, mint ők. Aki szent, tiszta és ártatlan, aki nem csak, hogy jól értelmezi a törvényt, hanem egyben be is tölti azt. És ő hozzá nem akarnak menni, neki nem akarják alárendelni magukat. És Jézus így is mondja, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. És őt akarják kiiktatni, hogy azután maguk értelmezzék a törvényt, hogy magukat felmentsék. És hát itt van megírva az, hogy a szombatnapi gyógyítás után tanácskoznak azon, hogy Jézust elveszítsék. Mert mire adta nekünk Isten az ő törvényét? Mi is az a törvény? Egyértelmű, hogy Isten adta. Isten szerkesztette bele ebbe a világba. Isten adta először a 10 parancsolatot az ő népének, az ő szövetséges népének, azért, hogy vezesse őket jó úton. Azért, hogy általa mi megláthassuk, hogy igen, vétkeztünk. Az Isten nem egy koloncként tette azt a nyakunkba, hogy lehúzzon a sárba, és szenvedjünk alatta, és törje minden porcikánkat, és nem egy passzusként, amit elő lehet kényünk kedvünk szerint rángatni, hogy vele igazoljuk magunkat, vagy másiknak a fejére olvassuk, hogy igen, te ebben vétkes vagy, húzd meg magad. Inkább korlátként adta azt az Isten életünk veszélyes szakaszaiban, hogy ne csúszunk ki, hogy megmaradjunk a helyes úton, de ha jól belegondolunk, hát alapvetően nincs helyes úton az életünk. És alapvetően nem mondhatjuk, hogy valamelyik pillanatban nincs rá szükségünk, hiszen minden napunk igazából veszélyes nap, mert a kísértő szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el. És amikor azt gondoljuk, hogy igen, én ezt tudom, én itt meg tudok állni, hát akkor vagyunk bajba, mert nem kiáltunk segítségért, és kiderül a végén, hogy nem tudunk megállni. Nem azért adta az Isten a törvényt, ez egy másik nem inkább, hogy általa üdvösségre jussunk. Mert a törvény által senki nem fog üdvösségre jutni. Hanem inkább olyan az Isten törvénye, mint egy tükör, amibe belenézhetek, és látom magamat valóságosan. Látom azt, hogy nem tudom megfelelni az Isten törvényének. Látom azt, hogy nagyon messze vagyok tőle. És nem is értem pontosan, hogy mire vonatkozik. Tehát az Isten ezáltal a szívünknek a valódi állapotára mutat rá. Itt a farizeusok, hogyha belenéztek volna a törvény tükrébe, akkor azt láthatták volna, hogy a szívük gonosz. Mert ők mivel foglalkoznak szombaton? Hát nem azzal, amire adta Isten a szombatot, hanem hamis beszédeket szólnak. Gonoszságot űznek. Ugye ott van Ézsaiás könyvében, hogy mire való a szombat. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött kedvtelésedet szent napomon. A szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Ők a lábukat igencsak nem tartóztatták meg, a gonosz dologba lelik kedvük, mert másokkal vannak elfoglalva, és nem az Isten dicsőségével, dicséretével, pedig az Isten arra adta nekik a szombatot, hogy az Istenre figyeljenek, ne másokra mutogassanak. És miféle szívvel vannak jelen a zsinagógában? Hát gyilkos szándékkal. És ezzel a gyilkos szándékkal kicsinyesen Jézusba belekötnek, mert minden áron meg akarják fogni, és felül akarnak kerekedni. Ha belenéztek volna a törvény tükrében, akkor azt kellett volna, hogy lássák, hogy ők menthetetlenek. Nem tudják betörteni a törvényt. Igazából nekünk nagy szükségünk van az Isten hozzánk lehajló kegyelmére, hogy meglássuk azt az igében, amit az Isten velünk láttatni akar. De éppen ezt nem akarják meglátni, hogy Jézus Krisztus ott van velük maga az Isten az ő irgalmas lehajló szeretetével. És a törvény az új szövetség szerint éppen, hogy Krisztushoz vezető mesterünk, az a pedagógus, aki megfelelő úton vezette a gyermeket, azaz elterelte, elhajtotta őket az iskolába. Amikor nem látjuk az utat, és nem tudjuk eldönteni, hogy melyik a helyes vagy helytelen, akkor nem az a megoldás, hogy most én elkezdek keresgélni az igék között, míg nem találok egy számomra elfogadhatót. Vagy addig olvasgatom a kommentárokat, amíg valamelyik teológus nem igazolja az én elképzelésemet. Hanem elfogadhatjuk, hogy igen, Uram, megalázom magamat, mert magamtól nem látom, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert hogy alapvetően letértünk az élet ösvényéről, és szükségünk van útmutatásra, szükségünk van Istennel való kapcsolatra, vezettetésre, hogy ő vezessen minket a jó úton. Szükségünk van a megváltásra, és ez csak Jézus Krisztus által lehetséges. És Jézus ezen keresztül is tanítani akarja a farizeusokat is, meg minket is. És hozza itt a példákat, amin keresztül talán megérthetnék, hogy mire is való a törvény. Dávid király példáját hozza. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megenni sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Az Isten szolgáinak küldetésük közben hát felmerülnek szükségeik, és ez az valahol mindig fontosabb, mint a liturgia megtartása. Tehát kényszerű helyzetben az áldozati előírásokat is alá lehetett rendelni a könyörületesség irgalom elvének. A papok, amikor bemutatták az áldozatot, akkor tulajdonképpen megszegték a munka beszüntetésére vonatkozó rendelkezést, hiszen hát le kellett az áldozati állatot vágni, elő kellett készíteni, az oltáron a tüzet éleszteni kellett, de hát ezek a cselekedetek a farizeusok számára nem számítottak szombatromboló bűnnek, mert a templom szentsége mentesítő erővel bírt. Múlt szombaton jöttem ide kora reggel, hogy esküvőre segítkezzek, és a szomszéd megállított, hogy hát csak nem ma is dolgozni megyek, és hát mondtam neki, hogy tulajdonképpen igen. És akkor mondtam neki, hogy hát én református lelkész vagyok, és bizony előfordul, hogy szombaton is dolgozni megyek, mert esküvők vannak, sőt, valójában vasárnap is dolgozni megyek, mert hát igét hirdetünk, keresztelünk, akkor van az Isten tisztelet. És megmondom őszintén, van úgy, hogy vasárnap estére én sokkal jobban elfáradok, mint hétköznap. És nem gondolom azt, hogy ezzel a vasárnapi munkával valami bűnt cselekednék. Hogyha a templom mentesít a szombat törvénye alól, akkor mennyivel inkább a Messiás személye és szolgálata. Az irgalom törvénye felülírja a szombat törvényét. Fontosabb az ember, mint a törvény betűje. Szabad szombaton jót cselekedni. És Jézus utána ez a szabadító tette, vitte oda a keresztre, értünk, hogy meghaljon, hogy letegye az életét. Mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál. Jézus Krisztus az Úr. Ő a legnagyobb. Nagyobb a templomnál, a szent helynél, nagyobb a papoknál is, aki a világ világossága, a törvénynek betöltője és adója, aki nem a törvényt a szava szerint, betűje szerint tölti be, hanem az értelme szerint, lelke szerint, a szeretet nagy parancsolata szerint, Isten és ember felé. A templom maga, a liturgia, üres szavak, a törvény nem tudnak gyógyítani, de Jézus tud gyógyítani, tud helyreállítani, tud életet adni, mert legyőzte a bűnt és a halált, és Jézus Krisztusban nyer új értelmet a törvény. Gondolok itt akár a hegyi beszédre, hogy ott hogy is értelmezi Jézus Krisztus a 10 parancsolatot. A törvény ismerete tehát önmagában nem üdvözít, betöltése sem, ha egyáltalán létezik ember, aki képes ennek betöltésére. És Jézus nem csak számon kér bennünket, hanem elsősorban megigazít, életet akar adni, életet mutatni. Az, amikor Jézus itt azt mondja, hogy nagyobb van a templomnál, ez a zsidók számára felért egy Isten káromlással. Pedig itt Jézus rámutatni akar arra, amit nem képesek látni. Ha tudnátok, hogy mit jelent ez, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat, mert az emberfia a szombatnak is ura. Tehát Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt élő tartalommal, és egyedül Jézus Krisztus a hivatott arra, hogy magyarázza azt, mert ő az Úr. És Jézus megment az emberi igáktól. Az emberi igává lesz sokszor a törvény a vallásos embernek, amit magamnak szabok, amit nem Isten kér, hogy ezt cselekedjem, csak én akarom. Így írtak hozzá a zsidó emberek még számtalan törvényt, betarthatatlan kis törvényeket az Isten nagy törvényéhez, de ugyanakkor valahol figyelmen kívül hagyták a szeretetnek a nagy törvényét. Nekünk Jézus Krisztusra van szükségünk arra, hogy ő belül újjá szüljön minket, hogy lelkét adja, hogy a törvényt ne kívülről keressük, hanem belülről vezessen bennünket az Isten törvénye. És hogyha tanácstalanok vagyunk afelől, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, akkor azt mindig megtehetem, hogy oda megyek ő hozzá, Istenhez, leborulok előtte. Imádságban kérem őt, hogy Uram, segíts! És rábízhatom a szívemet, az indulataimat, hogy az ő békessége őrizzen meg. És mi nagyobbat, többet kaptunk Jézus Krisztusban a törvénynél, új életet, új természetet, új indulatot, azt az indulatot, ami ő benne volt. És ez a mai ige szakasz legyen számunkra olyan, valóban, mint egy tükör, amiben meglátjuk magunkat, merjünk odaállni eléje. Merjünk szembesülni azzal, hogy mi is a szívünknek az igazi állapota, milyenek a mi indulataink, ami a bűnnek a gyökere, mit miért is teszünk, kit miért is ítélünk, vagy miért van az, hogy nem találjuk a helyes utat, és lehet, hogy igazából nem is a helyes utat keressük, csak a magunk igazát keressük. De ne sokáig nézegessük magunkat a törvénybe, mert az megint egy hamis út lenne, hanem miután megláttuk magunkat, hogy menthetetlenek vagyunk, és tanácstalanok, akkor vegyük észre a mi Urunkat, Jézus Krisztust is, aki azért jött, hogy gyógyítson, azért jött, hogy megújítson bennünket. Itt is ott van a templomban, és mondja a betegnek, hogy nyújtsd ki a kezedet, és a szavára mozdul a béna. Szavának ma is ilyen gyógyító ereje van, kimozdít, felszabadít bennünket. Tehát legyünk készek arra, hogy így odaálljunk eléje, hagyjuk magunkat megvizsgálni, hagyjuk magunkat megújítani által, amiközben őt nézzük, változhat az életünk. És valószínű, hogy ez másokra is ugyanígy vonatkozik, mint ahogy ránk, de mi ezt nem kérhetjük másoktól számon. Ez az ő felelősségük. Ami a mi részünk, azt más nem fogja megtenni, és nem is kérhetjük azt számon. Viszont mindenkor imádkozhatunk, és könyöröghetünk, hogy az Isten cselekedjen mindenkiben, akiben csak akar, és úgy, ahogy akar. Az Úr Jézus, hiszem, hogy abban segít bennünket, hogy az életünk gyógyuljon, hogy megteljen élettel. Megtette volna ezt a farizeusok életében is, ha hagyják, ha nem zárkoznak el, ha nem menekülnek el tanácsot tartani az elvesztésére. Tehát minket, ami hatalmas, szerető mennyei Urunk gyógyítani szeretne, kigyógyítani éppen abból, amire szükségünk van. Azért is, hogy az ézsaiási profécia utolsó mondata általunk is beteljesüljön, hogy az ő nevében reménykednek majd a népek. Mert mindezt rajtunk keresztül szeretné tovább munkálni az Úr, hogy meglássa a világ, hogy ki a mi Istenünk. Tehát itt az utolsó pontnál, hogy mire is való ez a törvény, a törvénynek a tükre, hát arra, hogy ha belenézünk, akkor meglátjuk az igazi tennivalóinkat, és akkor megtaláljuk az utat a másik ember felé is, és akkor felszabadulunk az ítélkezésből, mert nem azért figyelem a másoknak a hibáit, hogy tetten érjem a bűnében, hanem szeretetből és irgalomból, mert a testvére vagyok, akit az Isten mellé állított, hogy segítsem, szeressem, ha kell, imádkozzam érte. És ebbe benne van a szeretettel való intés is, és a közben járó imádság is, amit mindenkor gyakorolhatunk az Isten lelkének a vezetésével. Amen. Isten igére válaszként a 281. dicséretünk 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, énekeljük ezt imádságos szívvel. Úrunk, újítsd meg szívünket. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk Istenünk, az igédért, a törvényért, hogy azt Te jóra adod nekünk, hogy az életet munkálja, hogy tereljen Jézus Krisztus kegyelméhez, hiszen nem tudjuk mi azt betölteni, egyetlen egy pontját sem. Bocsáss meg, Urunk, a hamis önhittségünket, amikor azt hiszük, hogy nekünk megy, amikor azt hiszük, hogy mi tudjuk értelmezni, és bocsásd meg sok ítélkező mondatainkat, kritikáinkat, amikor egymás fejére olvastuk. Hogyha nem mondtuk ide, ott volt a szívünkbe, és mérgezte a levegőt, mérgezte a kapcsolatot. Urunk Istenünk, Te tisztítsd meg a szívünket minden bűntől. Köszönjük, hogy kegyelmed elég rá. Dicsérünk és magasztalunk a megváltás csodájáért, hogy Jézus Krisztus eleget tett minden bűnünkért. És ezért jöhetünk hozzád, és ezért kérhetünk útmutatást is. Köszönjük, hogy lelkedet adott, hogy belülről vezessen. Köszönjük, hogy a lelked fölszabadít a mi megkötözöttségeinkből, hamis igazságainkból, akaratunkból. Köszönjük, hogy mi hozzád szabhatjuk magunkat, és rád tekinthetünk, és benned gyönyörködhetünk, mert méltó vagy rá. Köszönjük, hogy Te nem eltörlöd a törvényt, hanem teljességgel betöltöd. Kérünk, hogy Te taníts minket erre. Te taníts bennünket a szombat törvényt is jól érteni, és nem csak érteni, hanem megélni. Te áld meg így a mai vasárnapunkat, hogy hadd legyen gyönyörűséges nap, amikor benned gyönyörködünk, amikor neked köszönjük meg áldásaidat. Amikor a Te kezedből vesszük el a feladatainkat. Könyörülj, Urunk, hogy a Te törvényeden keresztül lássuk a másik embert is. Könyörülj, hogy az az irgalom lehessen bennünk, amelyik lehajol, amelyik felemel, és nem tovább taszít, vagy hamisságot mond. Kérünk, Urunk, a gyászolóinkért, a szomorkodókért, hogy vigasztald őket, adj nekik élő reménységet, az örökkévaló életnek az ereje járja át őket, és mutasson előre országot felé. Köszönjük az elmúlt hétnek az áldásait is, megőrző kegyelmedet a táborban, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk a holnap induló tábort is, hogy ott is Te légy velünk, Te légy az Úr, Te légy annak a hétnek is az Ura dicsőségesen. Könyörülj a csendben elmondott imádságainkon is, hogy lehessenek azok lélektől, a lelked által vezetettek. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.